Triton erleben.
Köszöntöm hallgatóinkat, Sármási Bocskai János vagyok. Faluműsorunkkal ma a Hargita megyei Csíkborzsovára látogatunk. A falu közigazgatásilag Szépvízhez tartozik. 1496-ban Borsova néven említik az iratokban. Sokan szláv eredetűnek tartják a nevét, mert az ószláv nyelvben a borszó fenyőt, a zava pedig falut jelent, s így magyarul fenyőfalva a jelentése. Mások viszont az ősi magyar családnévtől, a borstól származtatják. 1792-ben az Egri család építetett itt egy Szent József fakápolnát, melyet 1794 és 1821 között kőből újjáépítettek és bővítettek, majd 1842-ben tornyot is építettek hozzá. Mai római katolikus temploma 1940 és 1950 között épült, benne 15. századi Madonna szobor áll. A falutól 2,5 kilométerre a fenyves erdőben egykor borvizes fürdő volt, melyet 1896-ban építettek, de a századfordulót követően tönkrement. 2011-ben újjáépítették, és önkéntes munkával azóta is karban tartják.
Kis osztályok vannak, összevont osztály.
Itt Borsova volt egyénileg, mindenki megfaragta a saját maga kicsit terelőt.
Mindent megcsináltunk, mert így voltunk felnőve.
Imádkozok mindig, és mindenkiért. Nem csak magamért.
Próbálunk szerveződni a kézműves társakkal, úgyhogy remélem valami okosságot kialakítunk itt.
Ebbe a faluba hívjuk hallgatóinkat 2019-es és 2020-as hangfelvételek segítségével, ha tehetik, rádiózzanak velünk. A zenei betéteken citera muzsikát hallgatunk, összeállításunk első részét közvetítjük.
Műsorunkat a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Kovács Teréz vagyok, a Borzsovai Balogh Ignác Általános Iskola tanítónénie, most már 30 éve, hogy itt tanítok a faluba. 3 évvel ezelőtt a Nyírő József Általános Iskolához tartozunk, és egy évkönyv jelent meg, és az igazgatónéni mondta, hogy elmekektől vagy valakitől szedjünk össze egy-két mottót, hogy miért szereti az iskolát, és egy kedves kis tanítványom azt mondja, Erős Orsika, hogy nekem az iskola az életem. Ennél találóban nem fogalmazhatta volna meg, amit én is az iskola iránt érzek. A másik mottom pedig, Benedikálek szavaival élve, csak az a valamire való ember, kinek könnyű a tól és nem nehéz a kasza. Nagyon szépen kiegészíti egymást az én életemben is a fizika és a szellemi munka. Délelőtt iskolába tevékenykedem, mikor hazajövünk délután együtt a férjemmel. Más a gazdaság, tehenek vannak, most még egy ló is van, kultúrázunk. Hál' Istennek szépen boldogan élünk.
Mindig itt volt tanítónéni, vagy máshol is tanított?
Egy hetet tanítottam Csíkrákoson, és akkor ott annyira megszerettem, hogy hál' Istennek jött a forradalom, és lehetett menni majd iskolába, és azután végeztem el a tanítóképzőt Udvarhelyen, és azóta itt a faluba, 30 éve egy végtébe. Eleinte voltak nehézségek, amíg az ember elfogadtatta magát, megszerettette magát, de most már én nagyon itthon érzem magamot, most már itt jobban itthon érzem magamot, mint a szülő falumba, Göröcsfalván.
Milyen a gyermekanyaga, hogy telnek az évek, egyre könnyebb a tanítónőnek, mert van persze tapasztalat is, a gyerekek már úgy születnek, hogy a számítógépen már tudnak mindent, vagy megvan minden kornak a maga nehézsége és a maga előnye is.
Egyre okosabbak a gyermekek, egyre fogékonyabbak. Nekem a munkám úgy érzem egyre könnyebb.
Hogy tudja megélni egy tanítónő az olyan helyzeteket, hogy a számítógépen keresztül kommunikálunk a gyerekkel, nem lehet megölelni, nem lehet megsimogatni. Ez bizonyára fura helyzet lehetett egy olyan ember számára, aki a gyerekek között él. Megsimogatja, van kontaktus, látja a fejlődését, és nem itt számítógépen keresztül.
Olyan szerencsés helyzetben vagyunk, hogy kis osztályok vannak, összevont osztály, egyik osztályban van 4 tanuló, másikban 9 tanuló, így minden áldott nap mi online oktatást folytattunk le, és hál' Istennek tényleg nagyon jól haladtunk. Minden szuper volt, azt mondhatom, ez hiányzik, a templom és az iskola, az ölelés, a kommunikáció, a simogatás, ez nagyon-nagyon hiányzott. De olyan ügyes szülők vannak, családok vannak, hogy mindenütt olyan ügyesen be tudtak kapcsolódni, számítógép volt, telefon volt, minden áldott nap online órát tartott, most be is fejeztük az anyagot.
Lesz jövője az iskolának, Borzsován? Születnek gyerekek, van utánpótlás?
Igen, igen, van utánpótlás itt az iskolában. Én merem állítani, hogy nem szűnik meg sose.
Itt mindig csak 1-4 osztály volt, vagy valamikor réges-régen volt felső tagozat is?
Nem volt, itt mindig 1-4 osztály volt csak.
Hová kerülnek el a gyerekek, amikor elvégzik a 4. osztályt?
Itt a szomszédos iskolába mennek, Szent Miklósra általában. Egy-két kivétel áll, aki bemegy a városba, közé van a város.
Van valami, amit ugye el szeretne érni tanítónőként? Vagy azt mondja, hogy én már annyi mindent elértem a szakmán belül, annyi szeretetet kaptam a gyerekektől, talán még a szülőktől is, hogy így nagyon jól vagyok.
Én nagyon jól érzem magam, hál' Istennek. Nagyon szeretem a hivatásomat, a családomat, úgyhogy minden oké.
Erős Anna vagyok, borzsovai lakós, 83 éves, népművész, kézimunkákkal és mindenféle szövéssel dolgoztam 25 esztendeig. Sok-sok munkásom volt, ezt tudja az egész falu igazolni.
Abban az időben foglalkozott mindezzel, amikor elég nehéz volt. Beleszóltak, hogy ezt kell csinálni, azt kell csinálni, vagy azt is tudtuk csinálni, amit mi szerettünk volna.
Szeredában létrejött egy központi népművészet. Volt sok-sok részlege. És a népművészet ugye adta, hogy mit kell elvégezni. Hát ebben nagyon sok minden beletartozott, ugye, elkezdve szervezés, a részlegnek mindenféle anyagot be kellett szerelni. Ilyen kultúrba összejött csoport volt. Benne 25-30 asszony is dolgozott, de körül a szomszédközségek és a helyiek összesen voltunk 60-70-en. Autóval szállították az anyagot, autóval vittük az országba szét, Bukurás, Temesvár, Arad, Várad, nagyon sok felé vitték ugye a munkánkot.
Miket készítettek?
Tulajdonképpen nagyon sok írásos, keresztszemes, láncos, rojtoltunk, sok-sok mindent készítettünk. Ezt sikerült 15-20 évig szállítani, de már nem volt munka, kellett gondolkozni, hogy mit is csináljunk, hogy a részleget fenntartsuk azt a sok embert. Gyertyakészítést is csináltunk. Abból oltuk meg a fizetésüket. Úgyhogy rengeteg embert nyugdíjaztam. Én el nem tudom mondani, hogy hányat, de nagyon sokat. Az én férjem nagyon sokat besegített. Akkor nem voltak olyan számítógépek, kézzel számoltunk. Azt a sok embernek a fizetéses anyagot, mindent ki kellett számolni. Reggeltől estig, s estétől reggelig számoltunk. Így ment az élet, hogy népművészet, iskola, kultúra, minden a faluba, ami feladat volt, mindent végeztünk.
A férje iskolaigazgató is volt.
Nagyon sok színdarabot tanítottunk.
A falubeliek mennyire voltak önök mellett? Segítették a munkájukat? Kellett sokat tanítani a nőket, hímezni, varni, vagy ezt már otthonról hozták ezt a tudást?
Volt, aki hamar belájött, akinek volt rá tehetsége, és volt, akit ugye kellett tanítani. Voltak ilyen gyermekes szülők, édesanyák, aki nem tudta otthon hagyni a gyerekét, behozta ugye a kultúrházba, ott dajkálták a gyermeküket, és közben vartak. Úgyhogy nagyon-nagyon sok oldalú volt, tehát a varoda.
De ez a kézművesség, ez a kulturális tevékenység, ezért összehozta a falubelieket,
nagy,
nem?
Persze, a faluba én olyan családot nem tudok, hogy ki ráfüggött volna, vagy az iskola, vagy a kultúra, vagy a népművészet. Minden ház kötve volt hozzánk. És mindenkit ismertünk, mindenki ismert. Nagyon-nagyon szerettük a népet, csak így lehet dolgozni.
Már a mi maradt meg? Ma hímeznek még, varnak az asszonyok, szőnek esetleg ronyszőnyege?
Ahogy abba hagytuk, aztán többet senki nem vállalta, már nagy felelősség, úgyhogy ezzel dolgoztunk a 25 esztendeig.
Az igazgató úr is tudott szőni, fonni, varni, mindent? Értette ennek a művészetét?
Látni. Nagyon értékelte, és az asszonyokat nagyon-nagyon szerette, akik megcsinálták, mert tudta, mivel jár. És az iskolákban is ugye megtanítottam már kisgyermekkorukban a varrásokat, mindent, úgyhogy úgy nőttek fel már, hogy értették az a rendember. Aztán most már kikezdett halni ugye a kézimunka. Nálom a lakásban mondjuk van kézimunka, de most már nem divat. Hogy őszinte legyek, nagyon-nagyon rég született. kaptam 1938-ban, és bizony elég nehéz időben. Édesapám földműves volt, és jó szónok volt. Minden lakodalomba hívta a gazdának temetésre, ahol összejövetel volt, és persze a akkori kommunista rendszerben nagyon fel voltak háborodva. Édesapámra már használt bizony olyan beszédeket, ami nem kellett volna akkor elhangozzon a tömegben. Mindent megcsinált fából, bőrből, természetes anyagokból. És létesített pálinka főztét, létesített bőrfeldolgozást, mészáros volt. A végén rájött a néptanács, hogy édesapám kizsákmányuló, uszító, nem tudom mi, megtették kuláknak, 7 évig kulák volt, pedig csak 17 hektár birtoka volt, nem volt neki olyan sok. Attól a perctől, 7 éves koromtól, 4-en voltunk testvérek, itt kezdődött a baj, hogy a gyermekkorunk nagyon keserves volt. Nagyon sokat kellett dolgozzunk, ezt a mai fiataloknak is kell tudják, hogy ezelőtt ugye úgy dolgoztunk mindent kézzel. Meg volt a szezonmunka, ezelőtt nem voltak gépek, ekével szántottunk. Pityókát is később kezdték eke után rakni, hogy úgy termeljék, hanem kivágtuk kapával a sorokot, és úgy ültettük el, pedig 50 árokot ültettünk akkor is. Megkapáltuk, kendert vettünk. Ezek a dolgok, amik itt tetszik látni, ezek mind kender dolgok. Mert a kendért megtermeltük, és annak vannak fázisai, amikor ugye ki kell nyőni, ki kellett szedni, kiáztatni, tepelni, tilolni, léhelni, gerebelni, és így jött a fonás utána. És akkor abból a fonott dologból jött a férfiaknak a fehérnemű, ágynemű, mindent, ebből szőttünk, nem vettük meg, hanem meg kellett szőni. És ezt mind megtanultuk gyermekkorunktól. Nagy havasokot megkaszálták, állatokat tartottak, 50 darab juhot, teheneket, így tanultuk meg a dolgot. Akkor kultúrban volt minden héten bál, ha nem volt, akkor csűrökben csináltak ilyen táncokat, és oda jártunk gyermekkorunkba. Aztán édesapámat kuláknak tették, és akkor nem szabadott iskolába menjünk. Kidobtak, sokat keserektünk azért, hogy nem tudtunk tanulni úgy, mint a többi. Akkor még olyant is csináltak, hogy a kert oldalára kiírták, hogy aki velünk barátkozik, az is kizsákmányoló. Szégyeltük, hogy megvettek minket. Szégyeltük ugye gyermekkorunkban, hogy édesapámat örökké vitte el a rendőrség, legtöbbet be volt zárva. Mert mondott valamit, csak akkor rögtön vitték el. És akkor eljött az az idő, én már ugye férhez jöttem. Az én uram ott volt, mint tanár menaságom. Persze, ugye csak így, csak úgy elvégeztük az iskolánkot. Isten tudja, hogy elég az, hogy odajött tanárnak, tudta, hogy milyen sorsverték vagyunk, ugye, hogy mennyit vagyunk kitéve ugye, a színpadra. Nekem ugye udvarolt. És mondták a falubeliek, hogy tanár úr, Bakó Anucskáék olyan sorsverték, azt mondják, hát hogy veszi feleségül a tanár úr? Pont azért veszem, azt mondja feleségül, mert látom, hogy kit kell vegyek feleségül. Így jöttem férhez, akkor jött a kollektív szervezés. Hát az én uramnak kellett menjen kollektív szervezni, de szegény, hogy mondja a másiknak, hogy add be a földedet, amikor a családban nálunk nagy baj van. Jöttek, édesapámot kényszergették, hogy adja be a birtokát. Hát azt mondta édesapám, hogy ő nem adja be, mert akkor sok ember beadja. Elvitték a néptanácshoz, jól megvárték. Úgyhogy éjjel 2 órakor jött hozzánk, hogy Annacska, élelmetek van-e, mennyi élelmetek van, mert engemet nagyon megvárták, és én aláírtam a kollektív papírt, és én megyek el világa. Jaj, édesapám, hát hova menjen, hát már menjen, éjjel 2 órakor. És néztem, mindenhol tiszta fekete volt, csak ugyan úgy megvárték szegényt. Annyit mondj anyádnak, azt mondja, hogy el nem pusztítom magamot, de most melyek világa. Hát elég az, hogy elment Hunyadra, és amikor a vonatba ült, 2 ember beszélgettek, de ő románul jól tudott. akkor azt beszélték, hogy Hunyadon van ez a nagy kombinárgyár, amelyeket most építnek, oda munkások kénének. Ő nem szólt semmit, de Hunyadon leszállott, elment a kombinálthoz. Mondták, hogy francia mérnökök vannak, akik vezetik, de románul se tudnak jó, s magyarul se tudnak. Megérkezett reggel felé egy francia mérnök a kocsival, és édesapám oda ment, s az első mérnökkel szóba állott. És azt mondta édesapámnak, hogy hát bácsi, hát ugye posztoruhába volt, barna posztoruhába, ahogy a néptanácshoz ment, hát úgy volt felöltözve. Hát mit akar a bácsi? És azt mondja, hogy én, amilyen munkát adnak, olyant végzek. És legyenek szívesek nekem, adjanak munkát. Mi van a bácsival, hogy az arca fekete vagy kékes? Azt mondja, hogy mérnök úr, ne kérdezze, én egy üldözött ember vagyok, és én munkát keresek. Egyebet nem akarok most mondani. Hát mihez ért? Azt mondja, a fából vaskarikát nem tudok csinálni, de egyebet mindent megcsinálok. Na jó, bácsi, holnap kipróbáljuk, mennyit kér a munkájáért. Azt mondja, mérnök úr, én étlen ne halljak meg, annyi élelmet nekem adjanak, amíg kipróbálnak, addig dolgozok, ameddig mondják. Két hétig hozták a mérnökök a 10 órait, s az ebédet, s két hétig próbálták. De csak ugyan mindenre képes volt, mindent megcsinált. Így soha el nem hagyták, 7 mérnök volt. Galacon volt tovább a Hunyadi építés után, s édesapámot, s édesanyámot vitték oda, 12 esztendeig dolgoztak ott. 12 esztendeig nem látta a falu se, senki nem látta. Addig vizsgázott, hogy 7-es kategóriát kapott. És akkor nyugdíjt adtak, és úgy bocsájtották el. Mikor hazajött, még az első nyugdíjt se kapta meg, azt mondta, a kizsákmányolónak nem jár nyugdíj. Egy nyugdíjt se kapott meg. Úgyhogy szegény bánatában édesanyám és édesapám is meghaltak. Aztán mi végeztük a dolgunkat, ahogy csak tudtuk, mindennek nekifogtunk. Azt mondta az egyik asszony, ha azt mondják nekem, hogy bontsuk le a kultúrházat reggelre, azt is lebontottam volna. Mindent megcsináltunk, mert így voltunk felnőve, hogy nem ismertünk határt a munkában.
2019 tavaszán 100. születésnapját ünnepelte Marcsa néni, akkor készült vele a most következő beszélgetés.
Gelérd Margit vagyok, Pisze Miklóson születtem, 80 éve Borzsobába jöttem félre, és itt vagyok. 57. éve, hogy özvegyasszony vagyok. Maradtam 900 magammal, mind lopró gyermekek, agyvérzés vagy. 24 óra alatt a jóságos, szép férjem meghalt. 23 éves házasság után mind laprok voltak a gyermekeim.
A 100. születésnapját ünnepeljük itt Csíkborzsován.
Csíkborzsován.
Milyen volt ez az elmúlt 100 év? Mert gondolom volt öröm is, és volt bánat is benne elég.
De le van számítva bánat, úgy érzem, mintha mi jó lett volna.
Hány gyerek született?
7, mind a 7-et felneváltam, nagy korukba haltak meg a legnagyobb fiam, 58 éves volt, a leányom 65, a tavalyi fiam 74.
A gyerekek is itt maradtak Borzsován vagy a környéken, vagy szétszórta őket
az
is?
Az iskola mind elvittem, mert mind úgy kínlódtam, hogy legyen valami hivatásuk. És oda, ahova helyezték, például azt a leányot, az egészségügyt és Székelykereszt úrra helyezték, és ott lesz maradt. Jól volt, jó helyet volt.
Bizonyára sok az unoka és a dédunoka is.
Hát mind oda tartozik. Az én palmról hullottak le ezek a gyümölcsök. Jó a része.
a születésnapjára hazajöttek, akik haza tudtak jönni.
Ki haza tudtak jönni, melyik tudott itt vannak. És köszönöm az Istennek, hogy megtartott köztük, hogy nem korlódtak el. Mert ha én is akkor milyen nagy beteg lettem, mikor meghalt az uram, az magától értetődik. Mikor egyik napról a másikra egy olyan ember meghal, mint a férjem, amilyen volt, és akkor mondom, Istenem, mindenünket elvitték a kollektívbe. Most mit tudok én csinálni ennyi gyermekvel? És kaptam egy idegsokkot. Még ma is kísér. Mondják, hogy ne törődjön magad, mert nem tudom megcsinálni.
Úgy tudjuk, hogy a gyerekek mellett azért még voltak nagyszülők is, akire kellett gondot viselni.
Édesanyám, anyósom. Én temettettem el őket is, a három gyermekem, és még én itt maradtam.
A faluban azt mondják, hogy Margit néni mindent tud. Jól tud énekelni, jól tud szavalni. A vikkedélye azért megmaradt a sok nehézség ellenére.
Folytamba van. Ez a hosszú élet, és ha nem egy abba folytamba van. Már egyik unokabátyám tavaly előtt halt meg Csikmari falán, Somogyi József 104 éves volt. A nevére pedig azelőtt, Anus néni, a százat töltötte be egyik napra, másik nap halt meg.
Margit néni a 100 év alatt háromszor volt magyar állampolgár.
Hát igen.
Most már harmadik szor kapta meg a magyar állampolgárságot.
Valamáddig is aztán lepedd a szempedő. Székely vagyok, Székelynek születtem. Székely nóta dalolt az ajkám felettem. Szép imácsára tanított az anyám, és szeretni téged erdős vércés hazám. Lerajzolt a képet szívem közepébe, beírta a nevedet a lelke mélyébe. Áldja meg az Isten a kezabonását, áldja meg a székelyek hazáját. Székely vagyok, annak is maradok, a hazáért élek, s ha kell, meg is halok. Ringó bölcsön fáját, székely föltermette, koporsom fáját, hogy vércén növelje. Aki jó hazafi, nem tud sehol boldog lenni, mert édes szép hazáját nem pótolja semmi.
Fontos Margit néninek az, hogy magyarként halljon meg? Majd valamikor.
Fontos, mert én szívből, lélekből magyar vagyok, de szeretem a románokat, szeretem a németeket, még a cigányokat is emberként tisztelem. Ilyen otthon voltam, mert kereskedő volt az apám, és a kereskedőnek, ha nincsen jó szája, marad az áruja, igaz-e? 16 dédunokámban, 15 unokas, 16 dédunoka.
Mikor gyűl össze ez a nagy család? Valamilyen Mondja alkalommal?
Szent József ünnep, mit holnap tart a falu, falunap. És akkor örökké mind itthon voltak, soha se csaptak be. Egytől egyig jó gyermekek voltak. Még az unokám és kedvesek, aranyosok.
Margit néni, az unokák és a dédunokák kérdezik-e, hogy milyen volt itt gyerekkorában Borzsován? Milyen volt ez az elmúlt 100 év? Érdekli-e a mai fiatalokat
nem,
a múlt?
Nem, mert a mama más a világ. Ők nem akarják elhinni, hogy kezdődik akkor egy fiatal, házas vagy most. Mert most van kétféle a világ.
Na jó, de voltak háborúk, voltak nehézségek. Ezekről sem érdeklődnek?
De ennek se elmondtam, hogy így volt, vagy úgy volt, vagy apátok, vagy nagyanyátok, vagy nagyapátok. Én úgy szerettem, tudjanak. Olyan kicsik voltak, iskolába kezdtek menni is. Akkor már tanítottam, hogy tudják, mert már románul tanultak. A Máca, az USA, az Kaun, és akkor jött a román tanfelügyelő, már nyújtották az újokat, mert tudták. És akkor még meg is szólított az egyik igazgatónő, azt mondja, Marcsa, engedje, én tanítsam meg a gyerekeit. Nem maga, hanem így összetöröm magát, mert mutatta kedve. Hát mit mondtam rosszat? Hát azt mondja, öröké, mondom, tessék annak örülni, hogy nem bújnak be a pad alá.
Említette, hogy Marcsaként szólította. A Margitból hogy lett Marcsa?
Édesanyám Margit volt, és édesapám nagyon szeretett ezt a nevet, hogy Margit, és édesapám nevezett el Marcsának, hogy egymás nevét ne kelljen szólítgatni. És édesanyám Borsod megye Ózdi volt Magyarországi. Onnan hozta édesapám ebbe hideg Csíkba. Itt maradt halála, és itt van a Csíkszentmiklósi temetőbe eltemetve. Édesapám mellé.
Tartják a rokonságot a magyarországiakkal is?
Nem azután, hogy meghaltak, nem. Úgy szerettem volna, ma nagyon rendes emberek voltak, mint a Bozsánál, művezetők, ilyen olyan jó alkalmazásban voltak, de nem tudok most róluk.
Margit néni, a 100 évből mit emel neki, mire emlékszik szívesen, vagy mi az, ami úgy többször beszédtéma, amikor így összegyűl a család?
Kérem szépen, sok minden volna, de arra idő kell elmondani. Hát ugye, hogy nagy szomorúságom volt, mert el lehet képzelni, mikor itt maradok a semmibe, a 7 gyermekkel.
A falubeliek segítették?
Nem. Nem volt akkor miből. Mindenki szegényen maradt, de olyan szegényen senki, mint én, mert az uramot kísértük a temetőbe, s a holmit, szekeret, lovat, hámot, mindent kivittek. Azért kapott agyvérzést az uram.
Ez a kollektív szervezés ideje. Margit néni, ezt a sok nehézséget, ez csak egy nagy hittel lehet átélni, én úgy érzem.
Hittel. Én nagyon hitvaló vagyok ma is.
Ma is jár a templomba is?
Ha tudnék, de álljok a bács, olyan aranyos, álljok. Imádkozok mindig, és mindenkiért. Nem csak magamért, mert azt mondta egy fiatal ember, hát Marcsa néni, maga annyit imádkozott, nem hiszem, hogy az Isten nem bocsássa meg. Akkor mi lesz velem? Tudod-e, mit Péter? Imádkozzál, mert az Isten minden megtérő bűnösnek megbocsát. Róza Füzér társulat, vezetőasszony voltam két csoportnak 50 esztendeig. S tessék elhinni, most a 100. évfordulomra kitérnek a társulatból, mind idejöttek. Olyan nem tudom, hogy éreztem magamat. Mintha nem ezen a világon lettem, sírni akartam, de nem akartam az ünnepet megrontani.
Mivel telnek a mindennapok?
Az itt való fiam, este reggel jő, hogy aludt édesanyám, viszen a kutyának enni, az a tyúkjaimnak enni, fát hozvé. Ez is jön, minden héten megjárja, Szeredából akik. Ők Székely Keresztúron, de onnan is eljönnek. Ügyelek, hogy ne csináljak szemetet, de hát nincs is amiből.
Egy verset nem mond el nekünk, ami ugye a szívéhez nőtt?
Nekem sok van. 200-nál több éneket tudtam valamikor, mert ifjú koromban, és már gyűrűsmenyasszony voltam, és akkor is eljött az igazgató. Azt mondta édesanyámnak, hogy Margit néni, tessék elengedni Marcsát, nincs aki egy nótát elének el. És azt mondja, én nem arra nem parancsolok belőle. Neki vője van, és a vője, ha elengedni tőle, mert. Végig mentem fő utcán, a Borzsóvai utcán. Az útszéli megtaláltam egy bájos kis babucskát. Fátyol volt a pici nőcskén, nem látszott az arca, a fátyolom apró pettyek, bája itt a korcsa. Oda mentem, megkérdeztem, szabad elkísérni, de ő nekem azt felállta, ne tessék fáradni. Én úgy, mint egy piszli kutya, utána osontam, és 9:30 perckor vele otthon voltam. A kapuba visszafordult, megköszönte szépen, hogy én őtet olyan messze hozzá elkísérte. Beszaladt és vizet öntött ki a tornáncáról, és az arcáról szépfedlesen leesett a fátya. Ja Istenem, akkor tudtam, mi rémes a sorsom, mert az a nő, kit elkísértem, az volt az anyósom. Na, mikor én fátyort látok, azonnal kitérek, mert hazudik a muzsika, szóval bolondság az élet.
Kovács Karoly Csíkborzsova, kultúrfelelős.
És a Citer a zenekart is vezeti, sok minden mellett.
Hát a Citer a zenekart olyan szinten vezetem, mert próbáltunk valamit összehozni. Itt Borzsovában nem volt tulajdonképpen csoportos, de viszont egyénileg mindenki megfaragta a saját maga kicsit Citerelját, és jól érezték magukat, fonok vagy mit tudom ott. Zenélgettek, énekélgettek, és aztán jött az ötlet onnan, amán hagyománya volt a Citerán, akkor valami legyen meg. Parasztadő elkelett tájén, hogy megtudjam, hogy ugye a régi Citerák elé vannak véve, azok nem egy hangon pendülnek, tehát nem lát az, hogy régi Citerákból csapatot. Ezért kellett újak, Most akkor elindultunk. Az idősekkel 4-5 évig dolgozgattunk közösen, és aztán emberi gyarlóságból kifolyólag az megállott. De annyi munka bele volt fektetve, pályázott. Citero.
De most a fiatalok már nem zenélnek? Nem lehetett meggyőzni új arcokat, hogy tovább vigyék ezt a hagyományt?
Meg van a győzve, citero van, és újból elindultunk. Fiatalokkal csak sajnos szakemberit el kellett menni egészen. Gyergyő Csomafalán ott van csatornán, a tanár úr, és őt kaptuk úgy, hogy 2 hetente egyszer lejött 2-2 órát. Ő irányít, jó csak ismerős Magyarországról, innen-onnan segítgetnek. Csak most sajnos ebben a helyzetben jó pár fellépés elmaradt, de viszont élünk.
Mi többször találkoztunk rendezvényeken, vagy fesztiválokon, citera találkozókon is, és olyan lélek melengett, amikor többen citeráznak, énekelnek. Mennyire trendi ma citerásnak lenni, vagy citerázni? Meg lehet ma is fertőzni embereket? Lesz utánpótlás hosszú távon? Vagy hogyha hosszabb ideig tart ez a vírusjárvány, akkor amúgy is távolodtunk egymástól, de így kötelezően kell távolodjunk, és akkor nem biztos, hogy ez jót tesz az együttesnek is.
Itt az emberek szeretik. Csak minél többet kéne halljak, és többet tapsoljanak, hogy halljak, hogy miről szól ez, milyen szép. Annyira fejlődtek, hogy jó volna, hogy fél évente legalább lássak, halljak, jönnek az idős bácsikak, ezt a nótát, ugye most már nóták is kéne menjenek. Ajnát, Görecsfaló, Bartók mindenet gyűjtött, és itt valahogy Borzsovába nem volt kitől gyűjteni, akkor nem tudom, mi lehetett. Tehát itt például apáink nótákra lapoztak inkább, a magyar nótára. Ők nem tudva az, hogy népdal, de ugye el kell választani ezt. A magyar nóta az magyar nóta, gyönyörű, szép, mulatni lehet, de a népdal az népdal. Itt a faluba tulajdonképpen, és a környékén, amikor fellépünk, olyan hatalmas siker van, csak ugye most kevés a lehetőség. Tehát van jövője, érdeklődés van, próbálj fejleszteni, csak ebből a kátyúból kaszhalodnak valahogy ki.
A Marosvásárhelyi Rádióban faluműsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Tódor Gyula vagyok, Csíkborzsovából.
Asztalos műhelybe beszélgetünk. Régóta űzi ezt a szakmát?
1990-től van jogosultságunk.
Bútorasztalossággal foglalkozik, vagy mindennel is?
Hát, épp kiszolgálás falu szinten, ami létezik, amennyire csak lehetséges az ember elvállalja és megcsinálja.
Most az utóbbi időben úgy megcsappant a rendelések száma, vagy most is azért van, amit tenni? Hát hol egy ajtót kell javítani, hol egy bútornál valamit?
Az utóbbi időben nagyon megcsappant a rendelések száma itt falu szinten azért, mert ezek a nagy bútorlerakatok nagyon elterjedtek, és a nép inkább oda húz, oda próbál menni vásárolni, mivel egymás meggyőzik, hogy ott jobb a minőség, viszont amit én tudok, az a régi asztalosságban nem lehet összetenni a mai bútor elemeket. Mert sok a panasz erre, hogy nem tartnak, és akkor jönnek, hogy kell javítani, és ebből kifolyólag gondolom én, hogy a minőség nem felel meg úgy, mint a régi 50-60 évvel ezelőtti munkák, ahogy voltak csinálva.
Tehát annak idején mindent úgy megcsináltak, hogy egy egész életre, sőt 2-3 generációra előre gyártották a dolgokat. Most meg, amikor már kivesszük a csomagolásból, már eldobhatjuk, mert csak addig jó, amíg kifizetjük és hazavisszük.
Ez a szomorú benne, hogy az ember megvásárolja, és 4-5 év múlva ismét, amikor rájön, hogy már nem jó, akkor ismét kell egy új bútort rendelni, amikor a régi asztalosok, amit legyártottak, azt a múzeumokba is be lehet vinni, még akkor is tart, ha főthöz veri az ember, már nem lehet összetörni, és úgy meg volt az illesztés, nem volt norma munka, most nem győzik csinálni, azért nagy a rendelés, nincsen meg az a minőség az összeállítási szempontból. Az anyag nem olyan, mert azt se tudja az ember, hogy miből van az a bútor, szépen néz ki kívülről és belülről, minden nem úgy van, ahogy a nagy reklámok mutassák a dolgokat.
Az asztalos szakmában tapasztalható-e az, hogy megjelentek ilyen zúgasztalosok? Mert vízvezetővel már találkozunk, még villanyszerelővel is, mert vannak olyan mesteremberek, akik mindenhez is értenek, és aztán mindent elvállalnak, és kiderül, hogy gyakorlatilag megcsinálja, de nem úgy, ahogy kell. Az önök szakmájában van-e ilyen, és akkor kell-e küszörülni a csorbát? Tehát a kliens hozza, hogy igaz, hogy ő csinálta, de megkérem, hogy javítsa ki és hozza helyre, mert ez így nem működik.
Gyéren akad ilyen eset, például falu szintén nem volt ilyen esetem, hogy azt hozza valaki vissza, amit egy másik megcsinált. Nem hozzák, mert tudják, az ember nem szívesen vállalja, inkább elmegy és vesz egy újat, akar a segélycsomagtól, akar honnan, de úgyis nem hordozzák.
Könnyű a faanyaghoz hozzájutni?
Nem könnyű a faanyag, mivel a deszkának az értéke, a bútor alapnak az értéke, az nagyon fellendült az ára, az exportok minden miatt. Nem könnyű megvásárolni. Ma a saját részemre is, amit veszek, azt is elég nehéz beszerelni és kidolgozni ahhoz, hogy nekem jó anyagom legyen. Ezért próbálunk úgy dolgozni, hogy tökéletes száraz anyagunk legyen letétben, vagy megvegyük, akitől ismárjuk, meg vagyunk győződve, hogy az az anyag 15-20 éves deszka, hogy garanciát kell vállalni, mert falu szinten egymást ismárjuk, és ezért egymással úgy kell eljárunk, hogy találkozunk, később nem mondja azt, hogy a minőség nem jó.
Emellett még mással lehet foglalkozni, vagy egy egész embert kíván ez is?
Emellett a szakma mellett lehet foglalkozni egy munkával is, de ebből nehezen lehet most már megélni a nagy szupermarketek miatt. Az ember próbál egyébbel is foglalkozni ahhoz, hogy kiértse magát, elég legyen az embernek az a kicsi pénze mindenre.
Gazdálkodik is?
Gazdálkodtam, régen, most már nem. Csak kicsi házi állatok vannak.
Fekete Beáta csíkborzsovai agroturizmussal foglalkozó fiatal családanya szappan készítéssel is foglalkozik. Ez hobbi, vagy hogy jön a gyerekneveléshez, a turizmus mellé a szappankészítés?
Tulajdonképpen ez nem is hobbi. Tehát kikapcsolni kikapcsol, inkább csak azt mondanám, hogy egy a mindennapi teendők közül, mert ugye mosni mindig kell kisgyerekek mellett. Napi szinten megfordul a ruhatár, a szennyes kosár és a mosógép között. Mi jöttünk arra rá, hogy nagyon irritál minket az illatosított, a nagyon erős, vegyszeres mosószer és utána a ruhánk viselése, és bennem mindig az a friss illat ötlött fel, amikor tiszta ruhára vágyom, amit gyerekkoromban nagymamám szolgáltatott, úgymond ő a kerti almafa alatt egy kis padon, az egyik tálba ügyesen a mosószappannal megdörzsölve a ruháinkat, jól felhabosította, kitisztálta és a napon megszárította. Én mindig azt az illatot keresem, amikor tiszta ruháról van szó, és az egyszerű házi főzésű szappan volt. Úgyhogy mi ezt kezdtük el csinálni, főleg amikor bivajokat is tartottunk, akkor a bivajvágáskor rengeteg háj maradt fölöslegbe, és mondták, hogy adjuk a kutyának. Mondtam, hogy azt nem adjuk a kutyának, mert minden porcikáját hasznosították régen is az állatnak. Tegyük félre, olvasszuk ki, és próbáljuk meg a családban fennmaradt recept szerint főzzünk házi szappant. Mert addig így kéregettem néniktől, hogy legyen megfelelő alapanyagom, de mindenik szappan más volt. És akkor megfőztük az első nagyüst szappanunkat, hát 2 évig nem volt gondunk szappanra, és akkor kezdtem készíteni, hogy a mosógépbe is be lehessen ezt tenni, mosógélt, hogy a ruhából is könnyen kiöblíthető legyen, és tisztítson is, és ne tegyük tönkre a mosógépet sem.
És azóta hol tart ez a folyamat? Most már mennyire fejlődött el ez a szappan gyártás?
Nem fejlődött tovább, mivel nem is kizárólagosan értékesítési céllal készítettem. Megtalálnak persze olyanok, akik szimpatizálnak vele, nem szánnák rá azt az időt. Elmondom pedig a receptet is, meg is mutatom, hogy az a jó, hogyha ő otthon magának, mert tényleg fillérekből el lehet készíteni, de nagyon sok barátság, ismeretség köttetett annak útján, hogy jöttek, érdeklődtek, hogy csinálom, hozták a kiürült mosógéles edényeket, hogy annyit kérnek csak, tehát hogy ez a kimérős, vagy ez a személyre szabott kiszolgálás, ez szülte az, hogy néha másoknak is jut belőle.
Ilyen illatosított szappanokban nem gondolkodik, hogy levendulás, meg citromfüves, meg ilyen-olyan, mert sokan az utóbbi időben látnak fantáziát benne.
Nem éreztem vonzást ebbe az irányba, inkább én is megkeresem azt, aki a pipere szappant kísérletezte ki, és akkor támogatom azzal, hogy akkor tőle szerzem be. Én kimondottan ezt a nagyon natúr, nagyon se illata, se színe, és csak mosásra jó szappant preferálom.
Dörgölő van, mint nagyanyánk idejébe? És az almafa alatt esetleg ott egy váingba mossuk a ruhát?
A padláson még lehet, hogy édesapámiknál megvan, emlékszem arra, de reszelően, jó ízűen meg tudta rajta vacskolni a ruhát, de ez már csak tényleg muzeális darab.
Önök a Faluvilága című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Nagy emesem, többnyire édesanyaként vagyok jelent a mindennapokban, de kézművesként dolgozom, varrok, igazából kerámia szakon végeztem Kolozsváron, de valahogy az élet úgy hozta, hogy a varrás mellett kötöttem ki, úgyhogy azt tudom itthon is csinálni, úgyhogy többnyire varrok.
Miket varnak?
A babzsák az, ami a fő profilom, azáltal esetleg ismertebb vagyok, mint a mesis babzsákok, azzal járok vásározni. Mellette ugye a maradék anyagokat próbálom hasznosan felhasználni, úgyhogy táskákat, neszeszereket, gyerekjátékokat készítek, ilyesmikkel foglalkozom, és többnyire dekor textillel. Csipkét is felhasználom, mert most újabban elindult egy újabb vonal, úgyhogy próbálom a szőttes anyagokat is bevonni, és a csipkét is felhasználni, ugye elég sokat kaptam itt a környékről, úgyhogy azokat is próbálom hasznosítani.
Azt feltételezi az ember, hogy nagyon kreatívnak kell lenni. Mindig meg kell újulni, mindig valami újdonsága kell előrukkolni. Gondolom, hogy ezt úgy kéri is a piac, vagy nem?
Így van, tehát én is azért úgy alakulok az igényekhez. A csipke is, az is úgy jött be az életünkbe, hogy kaptam egy nagy zsák csipkét, mert valakinél ott elfekvőbe volt, és akkor megkeresett, hogy tudnék-e vele valamit kezdeni, mert nem szívesen dobnál, mert nagymamájától örökölte. Egy darabig ott ült, porosodott a csipke a polcon, és aztán egyszer csak bekattant, hogy hát valamit kellene vele kezdeni, és akkor úgy jött az ötlet, hogy felhasználjam őket. Mindenképp alakulok én is.
A gyerekek mellett mennyire lehet odafigyelni, és úgy egész emberként odaállni? Vagy ezt loppal lehet csinálni, amikor a gyerekek éppen alszanak, vagy nincsenek elől?
Eleinte a gyerekek, amikor aludtak, akkor tudtam ezzel foglalkozni, mert ugye az egész ház fel van ilyenkor csapva, úgyhogy nem nagyon engedtem, hogy ott körülötte mászkáljanak. Viszont most már akkorák odaértek, hogy megengedik. Én, hogyha leülök a varrógép mellé, akkor nem jönnek, nem nyafognak, nem kérnek semmit, úgyhogy most már tudok dolgozni akármikor. Úgyhogy nincs ilyen gond.
A játékokban adnak ötletet a gyerekek is?
Igen, például a macik, a troll macik, azok a saját gyerekeimtől jöttek, mert valakinél meglátták, és addig kérték, hogy na, akkor nekiálltam, és akkor egy személyre szabott mesis troll macit összeraktam nekik, amit párnaként is tudnak használni. Igen, elég sokszor van, úgyhogy például tornazsákot a lányomnak kellett varjak, mert járt táncolni, és akkor kellett neki valami, amibe majd belepakolja a dolgait, úgyhogy igen, vannak azért ötletek tőlük.
Valami kötődése van Borzsovához, az ősök itt laktak, vagy önök is csak úgy megtalálták ezt a települést, és kiköltöztek, mint nagyon sokan?
Nekem személy szerint a férjemen keresztül van, mert igazából ez a ház, amiben mi lakunk, ez a férjem által örökölt ház, amit felújítottunk, úgyhogy én a férjemen keresztül kerültem ide Borzsovába, úgyhogy ez a ház a déd nagyapa építette ház, úgyhogy igazából becsöppentünk mi is, mert nem itt kezdtük az életet, mert a városba viszont az élet úgy hozta, hogy ide keveredtünk végül is, csak itt alapoztuk meg a jövőnket.
Nagyon sokszor, amikor faluműsor készül, zömében negatívumukról tudunk beszélni, hogy a fiatalok külföldön dolgoznak, előregedik a település, hogy már nincsen olyan összetartás, mint valamikor a nagyszüleink idejében. De én örömmel tapasztalom itt Borzsován, hogy sok a fiatal, sok a kézműves, tehát nemezelőtől hímzőig és szabónőig és asztalosig itt minden meg lehet találni egy elég kis helyen. Szerintem egy nagyon élhető hely ez. Tehát nagyon sokan ki is költöznek városról ide Csíkborzsovára. Mennyire tudnak így összedolgozni, tehát a kézművesek például, ahol egymástól úgy ötleteket lesnek-e el. Igaz, hogy mindenki más műfajban dolgozik, de azért bizonyára lehet mindenkitől tanulni.
Az biztos, hogy mi egy nagyon szerencsés helyzetben vagyunk, mert itt a környéken nem sok faluban mondható el ez a sok pozitívum, ami elhangzott. Ez is bizonyítja azt, hogy mi csak akkor csukjuk be a nagy kaput, amikor elutazunk. Máskor mindig tárva nyitva van a kapunk, úgyhogy itt tényleg biztonságban érezzük magunkat, itt bármikor szeretettel várunk mindenkit. Ez szerintem tudható annak is, hogy közel van a városhoz, nem nagy távolság, és maga a falu közösség, ez meg tudott maradni a régi falusi ényének, mert itt még jár a csorda, ha bár az évek alatt azért elég elfogyatkozott, de itt azért még megmaradtak a falusi elemek, ugyanúgy működik a kalákázás, hogyha valahol valakinél segítségre van szükség, akkor kérdezés nélkül az emberek mennek, segítenek egymáson, úgyhogy egyértelmű, hogy vonzza az embereket. Szerencsésnek kell legyél, hogy bekerül, mert nem nagyon adják el az emberek a földet, úgyhogy vagy öröklődésen keresztül tudnak ide kerülni, vagy tényleg nagyon első kézből kell tudják az infót, hogy esetleg eladóház van, és akkor ide tudnak jönni. Viszont maga a falu is olyan, hogy befogadó, tehát mi 9 évvel ezelőtt kerültünk ide, és én most már nem mennék vissza semmi pénzért a városba, tehát annyira megtaláltuk mi magunkat. Tehát az utcán is, ha végigmegyünk, akkor mindenki köszön, mindenkihez hozzá lehet szólni, nem az van, hogy be vannak gubózva, és el vannak bújva a saját portájukon, úgyhogy mi szeretünk itt lenni nagyon.
Ezt sem tudnának bújni, mert ahogy mondta Emese, hogy itt mindig nyitva van a kapu, legtöbb helyen ilyen Schengen van, szűkek is itt az utcák, és jó szertágazó ez a Csíkborzsova, de mivel a kapuk nyitva vannak, én legtöbbször nem tudtam, hogy most az utcán vagyok, vagy már valakinél. Érdekesség ez is a településnek.
Igen, tehát nekünk is eleinte furcsa volt, viszont nagyon hamar hozzászoktunk, hogy bárkihez bármikor be lehet menni, nem az van, hogy zárt kapuk várnak, bárkitől lehet segítséget kérni, mert az elején bizony mi is sokszor szorultunk segítségre, de nagyon nyitottak és nagyon segítőkészek itt az emberek, ugyanúgy a gyerekek is, már a második gyerekünk az ide született, és itt nőnek fel, viszont bármikor el tudjuk csapni őket, mert főleg ez az utca rész, az erősek szere, ez egy nagyon összetartó utca, igazából 2-3 beköltözött család van, aki a városból jött, de nagyon jó az összhang. Bármikor el tudom engedni a gyerekeket, mert tudom, hogy mindig 1-2 szem figyel rájuk, és telefon az egyből megy, hogy hol járnak, mit csinálnak.
Hosszú távon lehet ebben gondolkodni, ebben a kézművességben, vagy jó, hogyha több lábon áll az ember?
Hát én most egyelőre ugye főállásként, anyaként vagyok jelen, de mindenképp a kézművességben látom majd a jövőmet. Próbálok még mellette mást is kigondolni majd, hogyha a lehetőség úgy adja, akkor mindenképp szeretnék majd valami stabilabbat, mert egyelőre ugye a vásárok azok, amik fenntartanak, viszont az idei év vásár szempontjából is eléggé nehézkes volt. Lássuk, mit hoz a jövő. Itt próbálunk szerveződni a kézműves társakkal, úgyhogy remélem valami okosságot kialakítunk itt.
Ezzel műsorunk végéhez értünk. A Hargita megyei Csíkborzsován készült riportösszeállításunk első részét hallották. Jövő héten György Mihály Levente plébánossal, Ferenc Tibor polgármesterrel, Kovács Imre festőművésszel nemezelővel, Fekete Beát a vendéglátóval és Török Jenő termelővel még több érdekességet mondunk el erről a településről. Én megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is a Marosvásárhelyi Rádió hullámhosszain. Sármási Bocskai Jánost hallották a Viszonthallásra.